Nyelvjárások története és kialakulása. Juhász Dezső előadása.
Azt a feladatot kaptam nyitó előadásnak tartani, hogy milyen múltja van a nyelvjárásainknak, de mielőtt ebbe belefognék, természetesen nem kerülhetjük ki néhány alapfogalomnak a megismerését, tehát mik azok a nyelvjárások. A nyelvjárások a nyelvnek, minden természetes nyelvnek a tájilag kötött részrendszerei, és nagyon nagy múltjuk van, minden természetes nyelv nyelvjárásokból áll, csak egy idő után ezek fölé irodalmi, illetve köznyelv boltozódik. Tehát amikor azt mondjuk, hogy irodalmi nyelv, akkor az írásos norma által szabályozott változatról beszélünk. Ha azt mondjuk, hogy köznyelv, akkor ennek a nyelvjárások fölé emelkedő változatáról beszélünk. Azért kell ezt rögtön az elején megemlíteni, mert hogy mit tekintünk nyelvjárásnak vagy nyelvjárási jelenségnek, legegyszerűbb a norma változathoz képest meghatározni. Tehát mihez képest nyelvjárás a nyelvjárás? Tulajdonképpen kétféle megoldást lehet erre adni. A nyelvjárások egymáshoz képest hogyan különböznek, hogyan térnek el, illetve ennél praktikusabb, hogy mivel a köznyelvet mindenki ismeri, ezért az a nyelvi etalon, amihez hozzámérjük a területi változatoknak a különbségeit, az a köznyelv. Egyébként, ha a kettőnek a kronológiáját, időbeliségét vizsgáljuk, akkor a nyelvjárások azok, amelyek eredendően létezőek, és a köznyelvnek, irodalmi nyelvnek lassú, fokozatos fejlődés története van. Föltétlenül kell egy írásbeliség ahhoz, hogy normaváltozatról beszéljünk, tehát természetes, hogy a magyar nyelv életében is az írásbeliség előtti korszak lényegében a nyelvjárásoknak a története. Ha megnézzük a tankönyveket, a tankönyvek azt mondják, hogy még a honfoglalás utáni fél évszázad is gyakorlatilag a nyelvjárásoknak a története. Itt azonban már nagyon oda kell arra figyelni, hogy ha bár nincs is országosan egységesült normaváltozat, de a írásbeli emlékekben határozott jeleit tapasztaljuk a normára való törekvésnek, tehát annak, hogy nem mindent tiszta nyelvjárásban mondjanak, hanem legyen egy fésültebb, jobban átgondolt, írásban átfésült változat, és ezt tekinthetjük annak a kezdetnek, amiből aztán valamikor majd az irodalmi nyelv is kifejlődik. Tehát az irodalmi nyelv legfontosabb alapja az a hosszú fejlődésű beszélt nyelv, és ehhez csatlakoznak majd azok az írásbeli emlékek, amelyek a maguk alakulásmódjukkal is fejlesztik a normát. Ha feltételeznénk azt, hogy egy nyelvnek nem alakul ki írásbelisége, akkor is valamiféle integráció, egymáshoz rendeződés mindenképpen jelen van, hiszen vannak olyan nyelvjárások, amelyek területileg központi helyen vannak, vagy igazgatási szempontból fontosabbak, ezért kiemelkednek maguktól is a többi nyelvjárás közül. Az a központi nyelvváltozat, amelyiket több nyelvjárás vesz körül, természetes, hogy igazodik a szomszédos nyelvjárásokhoz, ezért formálisan általában a középső helyzetű, a nyelvterület közepén levő nyelvjárások azok, amelyek legközelebb szoktak állni a leendő normaváltozathoz, a leendő köznyelvhez. Tehát, hogyha a magyar nyelvnek a régi területi változatait akarjuk tanulmányozni, akkor a 3000 éves történetből van egy olyan 2000 éves előtörténet, amelyet ősmagyar korszaknak nevezhetünk. Ez számunkra jóformán hozzáférhetetlen, mert nem maradtak fönn róla emlékek. Az a kevés emlék, ami fönn maradt, az is a idegen történetíróknak, például a bizánci császárnak, vagy nyugati forrásoknak a tudósítása a magyarokról, illetve majd később latin nyelvű krónikák, geszták, amelyekben szórványok vannak. Tehát még a honfoglalás után is van néhány olyan század, amikor szűkölködünk nyelvemlékekben, és ezért keveset tudunk az nyelv adott állapotáról. Tehát ez egy általános probléma, nem csak a nyelvjárásokat érinti, hanem egyáltalán a nyelvet, mikortól vannak nyelvemlékei. Mégis van néhány olyan megállapítás, amelyet fontos erre az első 2000 évre mondanunk, tehát az úgynevezett ősmagyar korra, amikor a magyar nép már elvált a nyelvrokonoktól, de még nem érkezett meg a Kárpát-medencébe. Elvileg a vogul, az osztyák, vagy más közeli finnugor nyelvekből is lehetne párhuzamokat vonni, de a távolság olyan nagy, hogy a különbségek, a táji különbségek gyakorlatilag nem ragadhatók meg. Csak azt mondhatjuk általánosságban, hogy minden természetes nyelv területileg tagolódik. Most hogyan tagolódhatott az ősmagyar kor nyelve? Ez rendkívül változatos lehetett, hiszen azt tudjuk, hogy a magyarság nomadizált, vándorolt, vagyis az a legfontosabb tényező, a területiségnek az állandósága, rögzítettsége, amit a későbbi nyelvjárásokban tapasztalunk, ami a nyelvi szétfejlődésnek is az egyik alapja, tehát hogy a különböző pontokon vannak lakosok. Ez az ősmagyar korban változott, hiszen a vándorlás meg a nomadizálás miatt mindig más-más területi viszonyba kerültek az egyes népcsoportjaink. Melyek voltak ezek? Hát a törzsek voltak, annyit tudunk, hogy a honfoglalás előtti korszakban a magyarságnak 7 vagy 8 törzse volt, és ezek alkottak szorosabb egységet, tehát hogyha törzsileg van egy társadalom megszervezve, akkor a beszélők összetartozását ez a törzsi szervezet bizonyítja. Az más kérdés, hogyha volt 100 olyan év, amikor ezek a törzsek kevesebbet mozogtak, akkor a törzsi nyelvjárások is erősebbek lehettek. De hát erről csak általánosságban tudunk gondolkodni. Nem nagyon vannak információink arra, hogy milyen mértékű lehetett a nyelvi tagolódás a törzsek között. Nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy jól megértették egymást, mert nem volt mód nagy nyelvi megoszlásra, ezek a törzsek egymással gazdasági, társadalmi, katonai szövetségben voltak, magyarul kommunikáltak egymással, és nem is voltak olyan sokan, hogy túlságosan a térben szétszóródtak volna. Mégis van néhány olyan jellegzetesség, ami arra utal, hogy a honfoglaló magyarságnak lehettek kisebb-nagyobb nyelvjárásai is. Például a S és az S hangoknak a megoszlása egyes változatokban szavakban is megmutatkozik az utókor számára. Ezek úgy maradhattak fönn, ezek a szóbeli kettőségek, hogy az egymással rokonságban levő szavak jelentésben elkülönültek, úgynevezett szóhasadás következett be köztük, és a szóhasadás révén a kisebb alaki különbségek, a nyelvjárási különbségek funkciót, feladatot kaptak, tehát a nyelvnek, hogy úgy mondjam, nem volt érdeke minden különbséget eltüntetni, mert a nyelvi különbségek alkalmasak voltak rokon szavaknak az egymástól való elkülönítésére. Tehát a szem és a sömör szavunk azonos tőre megy vissza, hogyha egymás mellé állítjuk őket, akkor a szem S hanggal kezdődik, a sömör szavunk S-sel, tehát voltak S-ező és S-ező nyelvjárásaink, másrészt pedig a sömör szóban ő hang van, a szemben pedig E hang. Tehát mind a magánhangzókban, mind a mással hangzókban lehet különbség. Ha azt mondom, hogy van szemernyi bátorsága valakinek, az annyit jelent, hogy egy csöpnyi. Tehát a szemszónak lehetett úgynevezett metaforikus jelentése is, és a sömör sem más, mint egy apró kis szemecske a bőrnek a felületén. És ugyanilyen kettőséget mutat a szer, sor szavunk, a sző és a sövény, az ország és az uraság, a jószág és a jóság is. Tehát ez az SS kettőség nyilvánvalóan törzsi, illetve alkalmilag területi különbségre megy vissza. Vitatkoznak azon a nyelvészek, hogy például későbbi fontos hangtani különbségek, mint az özés vagy az ízés, milyen régiek. A legújabb kutatások azt mondják, hogy például az úgynevezett özés, ami ma Magyarország déli területein hallható, Kiskunságban, Szeged környékén vagy a Dél-Dunántúlon, legalább részlegesen visszanyúlik a honfoglalás előtti korszakba, tehát ősmagyar eredetű. Amikor tehát korai kis szövegemlékeket olvasunk, halotti beszéd ómagyar Máriesiralom, és ott özőformákat látunk, akkor lehet, hogy ezek nem friss képződmények, hanem olyan nyelvjárásoknak a folytatása, amely már a honfoglalás előtt az ősmagyar korban formálódóban voltak, csak a megerősödésük, a kibontakozásuk tehető a honfoglalás utáni időszakra. Természetesen a nyelvjárási különbségek akkor erősödhetnek meg igazán, hogyha ezek a népcsoportok, amik aztán etnikai csoportokká, vagy nyelvjárási különfejlődésű csoportokká válnak, ezek nem nagyon mozognak. Tehát amikor kialakult például a megyerendszer, vagy a feudális közigazgatás, az megszilárdíthatja ezeknek a népcsoportoknak a különvaló elhelyezkedését és a nyelvi elkülönülését. Tehát arról is érdemes beszélgetni, hogy ezek a nyelvi jelenségek mi által válnak szét, tehát hogyha területileg már rögzültek, akkor mi akadályozza az emberek találkozását, kommunikációját. Tehát ahol nagyobb hegyek vannak, nagyobb folyók, vagy mocsarak, vagy éppen megyehatár, ott az embereknek az egymással való érintkezése lehetetlenné válik, vagy korlátozottá válik, és ez segít a nyelvi elkülönülésnek, vagy a nyelvjárási elkülönülésnek. Európában, Európa közepén, meg nyugati felében régebbi a feudális rendszer megszilárdulása, a közigazgatásnak, a világi és egyházi igazgatásnak a kialakulása, ezért tehát a német, a francia vagy az olasz nyelvjárásoknak több idejük volt egymástól elkülönülni. Ez abban mutatkozik meg, hogy vannak olyan német nyelvjárások, amelynek beszélői nem értik meg egymást, hogyha csak nyelvjárásban beszélnek. Természetesen az országhatárok is jelenthetnek elválást vagy tagolódást. A egységes német nemzetnek vagy Németországnak a kialakulása előtt fejedelemségek voltak, és ezeknek az elkülönülése igen erős volt, de hasonló helyzet Svájcban vagy Olaszországban is, és ezért van az, hogy az az igény, hogy legyen egy nyelvjárásoktól függetlenedő forma, egyre inkább erősebbé vált Európa nyugati felében. Tehát ott a irodalmi normának a formálódása is korábbi időre megy vissza. Hogy a magyar nyelvjárásoknak az elkülönülése nem volt túlságosan erős, azt a hozzánk érkező papok, értelmiségiek, egyházi emberek érzékelték leginkább, hiszen például Janus Pannonius kortársa, Galeotto Marcio, amikor Magyarországra érkezett, akkor elég csodálkozva vette tudomásul, hogy ő bár utazgatott különböző helyeken, de azt tapasztalta, hogy a magyarok bármely nyelvjárásban beszéljenek is, jól megértik egymást. Idézem tőle a visszaemlékezéseinek néhány sorát vagy mondatát, azt mondja, a magyarok akár nemesek, akár közrendűek, ugyanazon módon használják a szókat, és minden különbség nélkül beszélnek. Hát persze ez erős túlzás, inkább csak egy nyugati ember számára van ez így, minden esetre a megértéssel nem lehetett gond. De érdemes a folytatásból is egy kicsit idézni, mert így folytatja a mondókáját. Ugyanis, hogy Itáliáról szóljak, nálunk akkora a beszédbeli különbség, hogy a városi polgár a falusi embertől, illetőleg a kalábriai az etrusktól, az etruszk itt toszkánait jelent, tehát a kalábriai az etrusktól annyira eltér beszédében, hogy igen, nagy nehézség forog fenn a megértésben. Tehát amit egyszerűen nem lehet észre nem venni, az a megértésnek a zavarai. De nem csak a nyelvjárási tájbeli különbségekről beszél Galeotto, hanem a városi és a falusi embereknek a különbségéről. Tehát ugyanúgy, ahogy nálunk a nyelvjárások között nem voltak túl nagy különbségek, ugyanúgy a város és falu között sem voltak, tehát ahogy az egyik táj és a másik táj között nem, ugyanúgy a város és a falu között sem voltak radikális különbségek. Ez érdekes tulajdonképpen egy korai szociolingvisztikai megfigyelésnek is tekinthető. Mi segíthette a nyelvjárásoknak a keveredését? Egy dologról már beszéltem, arról, hogy minél központibb helyzetű egy nyelvjárás, annál inkább ki van téve a szomszédos nyelvjárások hatásának. Ugyanakkor természetesen lehettek településtörténeti mozgások, illetve az írásban számosok volt a keveredésre és különböző szövegek egymásra hatására. Vegyük először talán a településtörténeti dolgokat, mivel erről a nyelvjárás szigetek kapcsán még majd a sorozatunkban külön szó esik, ezért hosszasan nem akarok arról beszélni, hogy a magyar nyelvterület tömbjéből kikerülve, vagy a nyelvterület peremére sodródva lehettek olyan népcsoportok, amelyek hozták magukkal eredeti nyelvjárásukat, és az új helyükön vagy megtartották, vagy pedig az ottani lakossággal összekeveredve egy vegyes nyelvjárást hoztak létre. De a nyelvi keveredés, nyelvi vegyesség abból is adódhat, hogy amint létrejött az írásbeliség, ezen belül leginkább az anyanyelvű írásbeliség, akkor az írástudó emberek egyrészt olvasták a más vidékek írásműveit, másrészt pedig a középkorban nagyon gyakori volt a másolás. Tehát a kéziratok úgy szaporodtak, úgy terjedtek, vagy úgy keletkeztek új iratok is, hogy felhasználták a régieket, és minden másolás és minden kompilálás, tehát ollózás alkalom volt a nyelvi keveredésre. Tehát először a szövegeink úgynevezett kis szövegek, vendégszövegek, amelyek latin nyelvű kódexekben jelennek meg, ezek az Árpád-korban még nem gyakoroltak különösen hatást egymásra, viszont azáltal, hogy többször másolták őket, és olyan célra használták őket, hogy a stílusuk csiszolt legyen és emelkedett, gondoljunk a halotti beszédre, amely egy papi búcsúztató és ima, tehát minden temetéskor elő lehetett venni, vagy az Ómagyar Mária síralomra, amely egy nem is olyan ritka középkori himnusznak a magyar fordítása. Tehát ezek a szövegek azáltal, hogy megszülettek, nem kerültek papírkosárba, akkor persze még nem volt papírkosár, tehát nem dobták el őket, hanem többszörösen felhasználták, és minden új másolás alkalmával nyelvileg is igazítottak rajta, és minden másoló a maga nyelvjárását érvényesíthette ezeken a szövegeken. Később aztán, ahogy a nagyobb terjedelmű szövegek létrejöttek, ugye a 14. századtól a 16. század első harmadáig ezt az időszakot kódexek korának nevezik, ezek könyvterjedelmű, főleg egyházi tartalmú iratok, ezek is egyrészt másolással terjedtek, ugyanakkor javítgattak is rajtuk, sőt, beszélhetünk arról is, hogy számos kódex olyan, hogy egy könyvbe be van 3-4 másolónak a szövege kötve. Tehát amikor egy kódexnek a nyelvjárásáról beszélünk, akkor precízebb megközelítésben mindjárt megkérdezzük, hogy az adott kódexnek melyik kezéről van szó. A szakirodalom a másolókat egy szellemes metonímiával kezeknek nevezi, hiszen a másolók a kezüket használták, ezért van olyan kódex, amiben 4-5 kéznek az írása is ott van. Tehát egyrészt ezek a kolostorok, másolóhelyek, szövegeknek a találkozóhelye is voltak, különböző szövegek kerültek egy kézbe, másrészt különböző helyekről jöttek szerzetesek, akiknek különböző volt a nyelvjárása. Tehát most nem nehéz elképzelni, hogy mind a másolás, mind pedig a szövegeknek az összeválogatása, vagy a kódex másolóknak az egymás közötti kommunikációja, az már a korai időkben elég kevert nyelviséget eredményezett. Ezért van az, hogy nagy figyelmet kíván a korai kódexeknek a nyelvjárás történeti elemzése. Persze azért vannak olyan kódexek is, amik egykéztől származnak, vagy egymásolótól, ezeket aprólékos elemzéssel lehet kimutatni. De hogyha már a kezeknél vagyunk, akkor hadd mondjam, hogy a 16. századig nem csak a szerzetes rendek írtak, magyarul, hanem volt kezdődő privát levelezés is. Ezeket az elküldött leveleket misszilis leveleknek nevezzük, és főképpen közép- és főnemesek írtak gyakorta egymásnak leveleket, de aki már megengedhette magának, az írnokot is tarthatott. Ezért van az, hogy van olyan nemesember, akinek az élete folyamán 3-4 íródeákja is volt, és ezek, ha fönnmaradt az ő levelezése, időben más-más nyelvjárást képviselnek. Tehát csak akkor fogadhatjuk el a levélírót saját kezűnek, hogyha maga is odaírja, hogy MP, manu propria, tehát saját kezű levél, egyébként pedig gyakran segítettek az íródeákok a levél írásában. Ez nagyon érdekes, mert hiába tudjuk lokalizálni a nyelvemléket, hiába tudjuk a datálás alapján, vagy a dátum, vagy a levélzárás alapján megmondani, hogy pontosan mikor, hol keletkezett a levél, vagy ki diktálta, attól még az a szöveg lehet egy más nyelvjárásnak a képviselője, mint az illető nemes ember, aki a levélírást kezdeményezte. Tehát nagyon izgalmas dolog a régi szövegekkel úgy foglalkozni, hogy miféle változatosság van ezekben. Tehát a régi változatosságnak a nagyobbik része nyelvjárási jellegű. Ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy ezek a nyelvjárások a nyelvtörténeti fejlődésben nem azonos gyorsasággal fejlődtek, a peremnyelvjárások, amikről beszéltem, azok lassabban, a központi nyelvjárások gyorsabban, ezért egy adott korban, ha különböző nyelvjárásokból vesszük a példákat, akkor egyesek úgynevezett archaikus nyelvjárások, mások pedig neológ nyelvjárások. Amikor a magyar szakosokat például korai nyelvemlékek olvasására, elemzésére tanítjuk, akkor két dologra figyelünk. Először is meg kell tanítani a bennük előforduló nyelvi változásoknak a típusait, címkéit, milyen magánhangzó, mással hangzó vagy toldalékolásbeli változások vannak abban a szövegben, vagy milyen láncolatnak az adott láncszemét képviselik. Ugyanakkor, amikor mélyebben megyünk az elemzésbe, akkor kiderülhet, hogy az a különbség, amit abban a szövegben érzékelünk, vagy furcsának gondolunk, vagy elkezdünk elemezni, nem azért különös, nem azért furcsa, mert régi, hanem azért furcsa és azért különös, mert nem tartozik bele a nyelvi fejlődésnek a fő sodrába. Ha már említettem a halotti beszédet és az ómagyar Mária síralmat, engedtessék meg, hogy a leghíresebb első két sort idézzem, és belőle kiragadjak néhány szót, és az előbb általánosságban megfogalmazott gondolataimat néhány példával illusztráljam. Így kezdődik ez a sírbeszéd, hogy látjátok feleim szűntükhel, mik vagymuk, isapur és hamu vagymuk, mennyi miloszben terömtevé miű isemüküt Ádámot, és adutta valá neki paradicsumot házoá. Persze a szümtükhel olvasható úgy is, hogy szömtükhel, az isemüküt úgy, hogy isemüköt, és így tovább, vagy vagymuk helyett vogymuk. Ezek a helyesírás alapján nehezen megállapítható ejtésvariánsok. Ugyanakkor, ha úgy olvasom, hogy látjátok feleim szömtökhel, akkor kiderül, hogy ez egy nem túl gyakori, nem túl erős, de mégis özést tartalmazó szöveg. Tehát, ha már a legkorábbi szórvány és szövegemlékeinkben vannak özőformák, akkor ez egyrészt régi, másrészt pedig gyanakodhatunk arra, hogy nem az egész magyar nyelvet jellemezte. Tehát attól, hogy még találunk özőformákat a korai nyelvemlékeinkben, ez nem jelenti azt, hogy az egész korai jó magyar kornak, az egész Árpád kornak öző lett volna a nyelvjárása. Tehát gyanítható, hogy ez a nyelvemlékünk nem a Tiszántúlon, vagy nem Erdélyben született, talán nem is a Palóc területen, hanem talán a Dél-Dunántúlon, vagy pedig olyan özőtömbökben, amelyeknek a nyelvjárás történeti kialakulása a település történeti okokkal magyarázható. Tehát akár még a felvidéken is írhatták, másolhatták ezt a kódexet, mert érdekes módon két tömbről is tudunk, a mai Szlovákia területéről, tehát Felső Magyarországról, ahol egyébként nemüző nyelvjárások vannak, de Kassától délre vagy Kassa környékén, illetve Pozsonytól keletre, vagy a Kis-Kárpátok alatt volt egy-egy öző tömb, ami néhány járásnyi nagyságú volt, de ott öző nyelvjárás beszéltek, nem azért, mert ez volt az eredendő nyelvjárás, hanem majd erről fogunk később hallani, hanem stratégiai célokból olyan népcsoportokat, főleg székelyeket telepítettek oda, akik zömmel öző nyelvjárást beszéltek. Tehát halotti beszéd úgy nyelvjárási emlék, hogy benne néhány sajátosság nagy valószínűséggel nem összmagyar jelenség. Vagy még nagyobb biztonsággal mondhatjuk azt, hogy a teremté Isten Ádámot, ez úgy hangzik, hogy terümtevé vagy teremtevé, ez a hosszabbik múltidő, amely az elbeszélő múltat megtolja egy V-vel és előtte egy magánhangzóval, ez biztos, hogy nyelvjárási sajátosság, tudnélik sehol más nyelvemlékben nem találjuk párját. Elemezni tudjuk, nem okoz gondot a nyelvtörténészeknek a megmagyarázása, viszont mivel más nyelvemlékekben nem fordul elő, ezért a halotti beszédnek ezek a teljes elbeszélő múlt alakjai, amelyek a tárgyas ragozást fejezik ki a múlt időben, ezek nagy valószínűséggel nyelvjárási sajátosságok. Vagy a vagymuk ige, az feltehető a magyar nyelvterület más vidékén így hangozhatott, hogy vagyunk, mert a korai kódexekben is inkább már ezt látjuk, hogy vagyunk, tehát az igerag a végén már nem tartalmaz magánhangzót. Itt tehát egy muk-mük alakú igerag van feltehetőleg. Ezek az igeragok párhuzamosan a birtokos személyelekkel, tehát isemüküt és vagyunk, ezek párhuzamosan fejlődnek. Ezek egy idő után egységesülnek, de nyelvjárásonként és korszakonként változatos képet mutatnak. Vagy a szemetekkel helyett azt mondja a halotti beszéd írója, hogy szümtük hel, vagy szömtük hel. Tehát a valvel ragnak volt hal, hel, h-val kezdődő változata. Na most ez nem annyira ritka, hogy ennek példáját ne találnánk. Más korai szövegemlékekben is van a valvelnak hal-hel változata, de megint csak azt valószínűsíthetjük, hogy nem volt általános ebben a korszakban, hogy h-val kezdődjön a valvel rag. Annál is inkább, mert etimológiailag eredet szempontjából a valvelben egy V volt, csak nem egészen úgy ejtették, hanem két ajakkal, tehát egy val-well volt a tipikus rag az Árpád-korban. Na, ez a néhány példa is mutatja, hogy érdemes elemezgetni ezeket a szövegeket nyelvjárás történeti szempontból. Tudnélik, hogyha nem vennénk figyelembe, hogy ezek különfejlődések, akkor kénytelenek lennénk a mai szemetekkel alakot a szömtökhelből levezetni, tehát azt mondani, hogy minden nyelvjárásunk öző volt, majd pedig megszűnt az özés benne, vagy korlátozódott bizonyos területi változatokra. Hát ezek után érdemes a kódexekbe is belekóstolni, ha már az özésről van szó, akkor egy kicsit a Sándor kódexnek a egyik fejezetét idézni, amelyben három keresztény leányról van szó, és ebből egy sornyit vagy kettőt felolvasni. Így kezdődik a 21. oldalon levő történet. Három köröztjén leányt ragadtak volt el a törökök, és vitték volt császárnak elejben. Egyiknek volt Agapes neve, másiknak Ciónia, harmadiknak Hiréna. Íme én nektök megírom, miképpen ők az császárral vetekedtenek a köröztjén hit mellett, és az ő szőzességöknek megtartásáért. Ez okáért, hogyha mikor titöket és odaragadandanak, tehát ti es, ugyan tegyetök mint ők tettek az hitért és a szözességért. Mikor az császár elejben vitték volna őket, látá, hogy igen szépök volnának, mondá nekik császár. Ha az Krisztust megtagadjátok, és az mi törvényünkre állotok, és az mi Istenünknek áldoztok, tehát az én császári házamba elsők lesztök, és magamnak jegyesről választalak, és nektök császári mennyegzőt szőrzök, mert nömös voltotok és szépségtök, ezökkel illeti lenni. Felele Agapes nevű Szíz, mondá az császárnak, légy bátor dolgodban, ne legyen gondod az mi mennyegző szerzésünkre. Ez a kis részlet is mutatja, hogy a 16. század elején, amikor ez a kódex keletkezett, az özés már sokkal erősebb lábakon állt, mint a halotti beszédben. Tehát folyamatosan követhetjük az özését, nem csak annak a gyengőibbik változatát, amikor a szó végén vagy hangsúlytalan helyzetben lesz a e hangokból ajakkerekítéses ő, hanem például a hangsúlyos szótagban is, tehát szőrzők, mondhatná azt is, hogy szerzők, vagy a nemes úgy mondja, hogy nömös, tehát mondhatná úgy is, hogy nemös. Tudnélik, az özésnek az volt a menetrendje, hogy először az utolsó szótagban kezdett kialakulni, akkor, amikor még a magyar nyelvben voltak szabad tővéghangzók. Tehát mondjuk egy szüm szónak a véghangzós formája szümű volt, vagy szimű, az eredeti az is változat, és utána következett a ajakkerekítéses, de azáltal, hogy nagyon sokáig volt egy ajakkerekítéses véghangzó, tehát szimű vagy szümű, tehát ű van a végén, ez a hang hatással volt az előtte levő szótagra. Tehát ezt a gyenge fokú özést egyébként az előbb említett nyelvjárás szigeteken, tehát az Abaúj megyei kassavidéki nyelvjárásban, illetve a Pozsony környéki, Szenc környéki nyelvjárásban is lehet tapasztalni, ott megmaradt ezen a fokon, más helyen pedig továbbfejlődött, és minden lehetséges zárt e övé változott, talán néhány szó kivételével. Tehát érdemes kigyűjtögetni ezeket, és akár még statisztikát is lehet belőlük készíteni, hogy az elvárt helyeken mennyi özőforma van. Van itt más dolog is, tehát például a szűzesség szó helyett szőzesség van, vagy pedig az isteneink helyett istenink van, tehát a birtok többességének a jelölése is változatos lehet, vagy a mikoron, ami a kódexeknek a egyik leggyakoribb időhatározója, itt mikort van, egy régebbi T időhatározó raggal, tehát azok a szabad változatok, amelyek kódexenként váltakoznak, lehettek nyelvjárási különbségek is. Vagy az elején, hogy a törökök vittek volt császárnak elejben szüzeket, ez az összetett múltidő részben a magyar nyelvnek a sajátja volt, és időközben eltűnt belőle, csak a székely, illetve a csángó nyelvjárásban eleven, de ekkor még benne volt sok területi változatban, és erre erősített rá a latin ige időrendszer, amely ugyancsak előnyben részesítette a múltidőknek a gazdag megkülönböztetését. Érdemes esetleg olyan kódexből is idézni, amelyekben a másik nagy hatóerejű tendencia, az ízés található. Tehát most keresni fogok néhány olyan kis szöveget, amelyben íző formákat fogunk találni, részben kódexekben, és egy levélrészletet is fogok majd idézni. A Döbrentei kódex 1508-ban keletkezett. A szerzőjét ismerjük, úgyhogy azt tudjuk, hogy az északkeleti területen élt és nevelkedett, egy szerzetesről van szó, és az egész kódex tőle származik, tehát abban a kedvező helyzetben vagyunk, hogy esetleg néhány másolt résztől eltekintve, amelyben engedte az eredeti szövegnek a nyelvjárásiasságát érvényesülni, többé-kevésbé érvényesítette, vagy előnyben részesítette a saját íző nyelvjárását. Tehát tulajdonképpen egy tiszántúli vagy északkeleti területen felnőtt emberről van szó, aki úgy gondolta, hogy az ízés nem olyan durva nyelvi jelenség, ami a szöveget szalonképtelenné tenni. Tehát ez a részlet tulajdonképpen imádságokról van szó ebben a kódex részletben, amelyben egy szerzetes, vagy éppen egy más ember, aki imádkozik, az Istenhez fordult. Én földön lakozó vagyok, te palancsolatidot, én tőlem ne rehjed. Én lelkem kívánja te igazolásidat, kívánja minden idén. Kevilleket megfedj, átkoztak, ki te parancsolatidról elhajlonak. Szegényt és útálatosságot végyel rúllam, mert én te hagyásidat kikeresem. Tanéj engem te igazolásidra, te igazolásidnak utára tanéj meg engem. És én te csodálatosidba törekedem, én lelkem tunyaságért elszunnyodozza, te ígídbe erősíts meg engem, hamosságnak utát távoztasd el tőlem, és te törvényidről irgalmaz én nekem. Én bizonyságnak utat választottam, én te ítéletidet el nem feledtem. Tehát az ítéletidet, vagy ígídbe szavak mutatják, vagy a kevíleket, az erősödő ízést. Minden esetre ez a jelenség feltehetőleg későbbi, mint az özés. A hangtörténeti háttere olyan, hogy bizonyos feltételeknek már a nyelvben létezniük kellett, hogy ez az ízés meginduljon. Tudnélik, létre kellett jönni egy olyan hosszú e-hangnak, ami időlegesen élt, és aztán belecsúszott az e-be, majd pedig ez egy láncreakciót elindítva a régi éhangokat íbe tolta át. Tehát érdekes ezről, lehetne hosszasan beszélni, hogy mi az ízésnek a háttere. Én egy dominó hatáshoz szoktam ezt hasonlítani, hogy az ízést már valami okozza, tehát az valaminek a következménye. Tehát, hogyha erre röviden utalni akarok, akkor az ízés kialakulásának az a háttere, hogy kialakult a régi magyar nyelvben kétféle éhang, pontosabban az é mellé egy alsóbb nyelvállású e, amit aztán a nyelvjárások egy idő után felszámoltak, csak ennek a megszüntetése különbözőképpen történhetett. Vagy nyomtalanul tűnt el, vagy pedig ez az e hang belecsúszván az ébe, azt tovább tolta az i irányába. Tehát ugyanúgy, ahogy az özés sem egy egyszerű automatizmus, mert nem minden e-hangból lesz ő, sőt, azt mondhatjuk, hogy ahhoz középső nyelvállású ének kellett lennie, ugyanúgy mondhatjuk azt is, hogy amikor az ízés példáit keressük, akkor csak bizonyos helyzetekben várhatjuk el a szótól, hogy ízővé váljon. De ennek már a 16. század elején elég szép példáit találjuk. Hát talán még egy részletet a Döbrentei kódexből. Boldogok, kik Úrnak törvényébe úton szeplőtelen járnak. Boldogok, ki őneki hagyásén tudakoznak, őt a teljes szíben megkeresik. Mert kik hamosságot tesznek őneki, utaiban nem járnak, te parancsolatidot igen őrizni, ó igazoltatásnak én utaim, te igazolásidnak őrizetire. Tehát kiragadva a szövegkörnyezetből egy kicsit nehéz is ezt érteni, de talán az érdekes lehet, hogy például a törvényébe helyett azt mondja, hogy törvényébe, vagy pedig a igazolásaidnak helyett azt mondja, hogy igazolásidnak. Az ízés aztán a privát levelezésben is megjelenik, és érdemes a világírásbeliségből erre példát hozni. Telegdi Pál feleségének, Várdai Katának elég sűrűn írt levelet, illetve kapott viszont tőle levelet, és ez, amit kezemben tartok, ezt a kis részletet, saját kezűleg írta Telegdi, hiszen jelzi a levél végén, hogy ez most nem Iródeák által írt levél. Az én szerelmes atyám fiának, Várdai Kata asszonynak ad a sík. Köszönetemnek magam ajánlása után. Isten adjon minden jókat, jó egészséget, mind az apró gyermekekkel egyetemben. Istennek hála, mi egészségben vagyunk. Mi nekünk mind ez ideig való járgálásunk, sem ír egy barackot, csak hiában hurcolnak, fárasztanak bennünket a sok sáron, hegyen, vízen. Az urak is velünk is eleget költetnek hiában. Immár ki mind annál is nehezebb most itt ónottáján vagyunk, itt heverünk hiában, az urak Balassi Ferencet küldék Egrül, az hercekhez, az urakes mindenütt való hadak, csak itten körül lesznek mindaddig, míg ű onnat meg nem jű. Tehát itt nem csak a adassík vagy egészség szó az érdekes, hanem az űzés, tehát az ő név más űnek mondja, vagy pedig más szavakban vannak zártabb alakok. Tehát akik a Tiszántúl vagy keleten nőttek föl, azok számára szinte föl se tűnt az ízés, mint táji sajátosság, sőt azt mondhatjuk, hogy az első bibliafordításaink is meglehetősen nyelvjárásiasak. Nem azonos mértékben, de például Szilveszter János, aki az első Magyarországon Sárvár Újszigeten nyomtatott Bibliát kiadta, északkeletről való, és egyáltalán nem szégyelte a maga akkorára már igen erős íző nyelvjárását, tehát az ízés a 16. század második felére, tehát 1540-es években indulnak a 30-as, 40-es években a bibliafordítások, ekkorára már az ízés és meg az özés is annyira megerősödik, hogy szinte regionális irodalmi nyelvi formává válik. Érdekes, hogy nem csak maga a bibliafordítása íző Szilveszter Jánosnak, hanem az az előszó is, illetve bizonyos levelei is, amelyeket kisebb vagy nagyobb nyilvánosságnak szánt. Hát a Biblia fordítását a legnagyobb nyilvánosságnak szánta, mert a címe ez, a Biblia fordítás elején ez az előhang, hogy az magyar népnek, ki ezt olvassa. Tehát az egész népnek szánja a Biblia fordítást érthető módon, hiszen ebben az időszakban a reformáció, illetve a humanizmus eszmei áramlatai egyre inkább előtérbe hozták a magyar nyelvűséget, és úgy gondolták, hogy a keresztény hitnek a térítése akkor hatékony, hogyha a Biblia, a Szentírás, illetve a imádságok, a liturgia is egyre inkább magyarrá válik. Tehát érdemes talán egy kicsit hosszasabban is idéznünk az Új Testamentumból, annak az előszavából. Proféták által szólt régen néked az Isten. Az, kit ígírt, ímé vígre megadta fiát. Buzgó lélekvel szól mostan ez néked ez által, kit hagyja, hogy hallgass, kit hagyja, hogy te köves. Néked azért ez lűn profétád, doktorod ez lűn. Mestered ez mostes, melyet az Isten ada. Ez proféta szavát hallgass, mert tíged az Isten elveszt, és nyomós itt nem lehet az te neved. Itt ez írásban szól mostan ez néken ez által, hütre hiú mind, hogy senki sem mentse magát. Az ki zsidóul, és görögül, és végre diákul szól vala régen, szól néked az itt magyarul. Minden népnek az ő nyelvén, hogy minden az Isten törvényén éljen, minden imádja nevét. Folytatódik még az előszó, de talán ez a részlet is érzékelteti, hogy tulajdonképpen minden helyen, ahol a mai nyelvjárásokban erős nyelvjárás ízés van, itt is bekövetkezik ez a zártabb ejtés. Persze egyéb sajátosságok is vannak, a hit szónak a hüt ejtésmódja, vagy pedig a nyelvén helyett a nyelvín, a lőn helyett a lűn, tehát érdemes megfigyelni, hogy azok a nyelvjárások, amelyek erősen íznek, azokban az ő ó hangok is gyakran válnak zártabbá. Tehát ezek a nyelvjárások, a kő helyett azt mondják, hogy kű, a ló helyett azt mondják, hogy lú, vagyis tendenciává formálódik a magánhangzóknak, a hosszú magánhangzóknak a zártabbá válása. Vannak híres versrészletek. Hogyha még nem mondtam volna, ez az előszó egy időmértékes versben, disztihonban íródott, tehát talán érzékelhető is volt a ritmikán, hogy gondosan megformált és időmértékre is kiszabott, kimért szövegről van szó. Ezt azért említem meg, mert hogyha valaki számára kétséges lenne, hogy ez a szöveg legmagasabb rendeltetésre volt szánva, tehát nagy közönségnek, bibliafordítás elé, és mellesleg versben, akkor úgy gondolhatjuk, hogy a nyelvi norma a legmagasabb szintjét képviselte, ugyanakkor tele van regionalizmussal, táji sajátossággal. Másik híres szövegrészletem ebből a korszakból Bornemissza Péternek, a fiatal balasi nevelőinek egy híres verse, a Siralmas ének 1557-ből, amelynek az első sora így hangzik, hogy Siralmas én nékem tetőled megváltom. Tehát a kezdősorról szokták ezt a híres verset emlegetni. Szó van benne németről, törökről, az ország állapotáról, tehát mint verset is, és mint korbeli tudósítás is nagyon gyakran szokták idézni, tehát talán nem haszontalan, hogyha én is olvasok belőle néhány sort, és kiválik, kitetszik belőle, hogy ez a ugyancsak az országról szóló és az országnak címzett, ugyanakkor saját panaszokkal is tele vers, ez is a regionalizmusoknak és a norma iránt való nyelvi normává váló szövegnek az egyik szép példája. Siralmas én nékem, te tőled megváltom, áldott Magyarország, tőled eltávoznom. Valljon, s mikor lesz ön jó Budában lakásom. Az fölföldet bírják, az kevény nímötök, szerémséget bírják, az fene törökök. Valljon, s mikor lesz ön jó Budában lakásom. Engömet kergetnek, az kevény nímötök, engöm környű vettek, az pogán törökök. Valljon, s mikor lesz ön jó Budában lakásom. Engöm eluntattak az magyari urak, kiízték közőlök az egyig az Istent. Valljon, s mikor lesz ön jó Budában lakásom. Legyen Isten hozzád áldott Magyarország, mert nincs te benned semmi nagy uraság. Valljon, s mikor lesz ön jó Budában lakásom. Ez éneköt szőrzék Jóhusznak várában, Bornemissza Péter az ővi kedvében. Vajon s mikor lesz ön jó Budában lakásom. Tehát végigolvastam ezt a nem hosszú verset, de lehetett látni, hogy az özés is, meg itt-ott talán az ízés is fölbukkant, tehát a németek szó egyszer németök, másszor németök formájában jelentkezik. Ez arra is utal, hogy keveredhettek egyrészt a nyelvi sajátosságok, másrészt egy nyelvhasználónak a szövegében is változatokra lehet példát találni. Tehát a felföldet is mondja felföldnek, meg fölföldnek más írásaiban, illetve vannak benne visszatérő motívumok, amelyek váltakozhatnak, tehát a tőled és a tűled például ugyancsak váltakozó formák. Folytathatnánk a nyelvemlékeknek az olvasását és idézését. Ahogy haladunk előre a korba, egyre több emlékünk van, és egyre változatosabb, színesebb, tehát a levelek és kódexek mellé előjönnek a nyomtatványok, vagy olyan hivatalos iratok, amelyekben azt látjuk, hogy a hivatali írásbeliség és a privát vallomások, tanúvallomások érdekes váltakozása van, tehát ha van például egy hosszú perünk, amelyben különböző tanúk szólalnak meg, akkor tanunként szinte változik a nyelvjárásiasság, olykor még a nyelv is, tehát idézhetünk olyan perszövegeket, amelyekben van német nyelvű megszólaló, szlovák nyelvű megszólaló magyar, és ezek nem csak, hogy nyelvileg különböznek, hanem az adott nyelven különböző nyelvjárásban szólalnak meg. Tehát ahogy haladunk a ma felé, úgy egyre több adatot találhatunk írásos emlékekben is, és egyre inkább van esély arra is, hogy hangzó anyagot találjunk. Már a 19. században, a század végén dolgoztak hangfelvevő eszközökkel. Tehát ahogy megjött a néprajzi gyűjtésnek a korszaka, amikor népdalokat vagy imádságokat kezdtek gyűjtögetni, egyre inkább fontossá vált ezeknek az anyagoknak a rögzítése. Először, tehát fonográfra, viaszhengerekre vették föl a szövegeket. Ezek az első hangzó nyelvemlékeink, tehát például, bár nem tartozik ide szorosan, Kossuth Lajosnak is megmaradt egy beszéde, vagy részlete, szövegrészlete. Ezeket most nagyon értékes nyelvemléknek tekintjük, és egyre inkább átesnek a kötelező digitalizáláson, tehát elektronikus adathordozókra írják át őket. Utána következtek a hanglemezek, voltak olyan sajátos készülékek, amelyek a gyűjtőnek tették lehetővé, hogy lemezt préseljen, tehát nem viaszból, hanem bakelitből, vagy más anyagból, vagy még röntgen felvételek hátoldalára is véstek hangfelvételeket bizonyos időszakokban, majd jött a magnó, aminek a legkorábbi korszakában drótra rögzítették a hangot, később szalagra, majd később kazettára, és aztán jöttek a digitális hangfelvevő eszközök, amelyek tehát úgynevezett nem analóg módon rögzítették a hangot. Azért kell ezekről a technikákról egy kicsit beszélnünk, mert a nyelvemlékeknek egy új korszaka jön a 19. század, 20. század fordulójáról, tehát a hangzó szöveg. Amikor a szöveggyűjtők különösen az archaikus nyelvjárásokat elkezdték rögzíteni, volt olyan időszak, amikor gyorsírással írtak, és utólag rakták a gyorsírásos szövegek mellé azokat a sajátos jeleket, vagy a betűk fölé alá, amelyek jelezték például a kettős hangzókat, vagy például az időtartambeli elmozdulásokat, vagy a kissé zártabb, nyíltabb ejtés, de hát ezek a technikai korai korszakában sematizálták például a rögzítést, és ezért óvatossággal kell kezelni ezeket az emlékeket. Tehát ahány nyelvelnék, annyiféle problémával küszködünk. Ahogy a korai írásbeliségben a helyesírásnak a korlátozottsága, vagy a betűkészletnek a korlátozottsága problémát okoz, ugyanúgy később a technikának a gyarlósága, a felvétel zajossága például korlátot jelent, ugyanúgy a mai gyűjtők is különböző problémákkal küszködnek. Hát ezek közül talán csak egyre hívom föl a figyelmet, mert még szeretnék egy speciális forrásanyagra, a nevekre utalni. Az adatközlői attitűd, ez nagyon fontos, amiről szólni szeretnék. Tehát amikor mi elkezdünk mostanság magnóval vagy diktafonnal gyűjteni, gyakran előfordul, hogy egyrészt a riport elején egészen köznyelvies a szöveg, majd ahogy elfelejtkezik az adatközlünk a riport helyzetről, egy fél óra múlva vagy egy óra múlva belefeledkezik a szövegbe, fél óra, egy óra múlva már sokkal nyelvjárásiasabban beszél. Tehát ez azt jelenti, hogy ugyanannak az adatközlőnek kétféle nyelvisége van, sőt akár kódot is tud váltani, mert hogyha kikapcsoljuk a hangfelvevő eszközt, akkor abban a pillanatban megkönnyebbül, és elkezd most már onnantól kezdve teljesen szabadon, felszabadultan beszélni. Ez egy kicsit emlékeztet bennünket arra, hogy mondjuk a 18. században egy hivatali írnok, hogyha fontos helyre ír, akkor megszűri a szövegét, tehát kiírtja a szövegéből a nyelvjárásiasságot, majd pedig, hogyha privát levélben levelezik, akkor visszatér a nyelvjárásiassága. Így van ez a szóbeliségünkkel is most, tehát a nyelvjárásiasság erőssége nem csak attól függ, hogy peremnyelvjárás vagy központi nyelvjárás, fiatal adatközlő vagy öreg adatközlő, hanem a szituációtól is, illetve az illető beszélőnek a kettős nyelvűségétől, az, hogy két kódú, két nyelvváltozatot beszél, és ezt akár váltogatni is tudja. Volt már olyan helyzetünk is, hogy bejött a szomszédasszony, miközben mi gyűjtöttünk, és akkor egymás között elkezdtek beszélni az idős nénik, tehát kilépett az adatközlő a gyűjtési szituációból, de a magnót közben nem kapcsoltuk ki. És miközben ezek az adatközlők egymás között beszélgettek, az teljesen más volt, mint amit a riport helyzetben gyűjtöttünk. Tehát a nyelvi normával a nyelvtörténész, nyelvjárás történész folyamatosan gondban van, mert régen az írás maga szűrt, mert az írás szinte megkövetelte, hogy fegyelmezettebben fejezze ki magát, aztán később pedig az, hogy voltak formális és informális helyzetek. Ezért van az, hogy a mi gyűjtött szövegeink is, még egyetlen adatközlő esetében is különböző nyelvváltozatot mutathatnak. Tehát egy adatközlő is produkálhat archaikusat, meg neológ változatot. Ezt mérlegelni kell, és vannak olyan felvételeink is, amelyek véletlenszerűen készülnek, tehát nem kapcsoljuk ki a magnót, de utólag jóváhagyást kérünk, hogy nem töröljük le, és hogyha az adatközlő megengedi, akkor semmi jogsérelem nincsen, de ezek más helyzetet teremtenek, és valójában nyelvi csemegéül szolgálnak. Tehát, ha valaki most különböző fokú nyelvjárásiasságot akar tapasztalni, akkor archaikus nyelvjárást gyűjteni, kimegyünk Moldvába, vagy most voltunk a múlt héten a Muravidéken, a szlovéniai magyar nyelvterületen, ott érdemes gyűjteni, vagy elmenni egy nyelvjárás szigetre. Tehát a nyelvjárási sziget az olyan település, amelyben a lakosok több évszázadra visszamenőleg egy másik vidékről maradtak ott, és lehet, hogy éppen megőrizvén vallási elkülönültségüket, a nyelvjárásukat is valamelyest őrzik. Vagy elővehetjük a régi hangfelvételeinket, és összehasonlíthatjuk a 50 évvel ezelőtt és a most gyűjtött anyagot. Vannak olyan adatközlőink is, akik azt mondták, hát már 30 évvel ezelőtt jártak nálam néprajzosok, meg nyelvészek, és még a nevükre is emlékszem, és ha jó szerencsénk van, ezeket a felvételeket elő tudjuk keríteni, és össze tudjuk hasonlítani. Tehát a nyelvjárás történetnek most már van egy olyan útja, módja, lehetősége is, hogy formális szöveget az informális szöveggel, a régen felvett hangfelvételt egy újabbal hasonlítjuk össze, és ebből a nyelvi változásra következtetéseket lehet levonni. Régen főleg arra koncentráltunk, hogy tényleg a legidősebbektől a legarchaikusabbat gyűjtsük, most azonban, ha elmegyünk egy faluba, akkor gyűjtünk időstől és fiataltól, paraszttól és hivatalnoktól, vagy érettségizettől és elemiskolát végzettől, mert hogyha egy falu nyelvében ezeket összehasonlítjuk, a nyelvi változás a szinkróniában, a ma állapotában mutatja meg ezt a sokféleséget. Tehát lehet úgy is nyelvi változásokat követni, hogy ma gyűjtünk, és ezeket a rétegeket vetjük össze és hasonlítjuk össze egymással. És még egy kis érdekesség a legvégére. Vannak olyan speciális forrásaink, amelyek nagymértékben segítik a nyelvjárás történeti vizsgálatot. Itt most néhány perc erejéig hadd utaljak a névtörténeti vizsgálatok lehetőségére, a tulajdonnevek vizsgálatára. Azért érdemes erre még a végén kitérnünk, mert az Árpád-kor végéig szinte kizárólag csak tulajdonnévi szórványaink vannak. Latin okleveles környezetben magyar helynevek, személynevek találhatók, ezek viszont több tízezer számban. Tehát, hogyha az azonos tőre visszamenő neveket összeszedjük, egymás mellé rakjuk, vagy vidékenként tudjuk lokalizálni, akkor a nyelvjárás történetnek egy speciális részlegét kezdjük el művelni, amit úgy neveznek, hogy névdialektológia, a neveknek a területi különbségei. Tehát kezdetben egyszerűen a kényszer visz bennünket oda, hogy nevekkel foglalkozzunk, mert abból van bőven, szövegből meg alig, viszont ezeknek a nyelvjárásiasságát is ki lehet tapogatni. Később viszont ezek színezik a mi anyagunkat, hiszen a nevek, különösképpen a helynevek egészen pontosan helyhez köthetők, ugye a személynevek egy kicsit kevésbé, mert a személyek vándorolnak, de a régi emberek azért nem nagyon hagyták el a megyéjüket, és ezért a családnevek, ragadványnevek, meg a keresztnevek területileg köthetők, tehát bizonyos névdivatoknak, keresztneveknek a divatja, vagy bizonyos földrajzi köznöveknek az elterjedtsége nagyon szépen vizsgálható ezekkel a nevekkel. Mostanság jutottunk el arra a pontra, hogy az Eötvös Egyetem meg a Debreceni Egyetem összefogásával, de mondhatnék más egyetemeket is, de nálunk vannak olyan nagy mennyiségű névadatbázisok, amelyeket számítógépre víve ezeket a neveket vagy névelemeket térképezni lehet. Tehát például a róka a földrajzi nevekben, bizonyos helyeken rókajuk, mármint összetett szóval, más helyeken ravaszlik, tehát hogy hol maradt meg a róka jelölésére a ravasz, vagy mely vidékeken mondanak egy nedves rétet gorondnak, vagy loknak. Ez nagyon érdekes és nagyon szépen térképezhető, tehát a valódi tájszavaknak a térképeken való előfordulása, ábrázolása, akár színes térképeken rendkívül izgalmas feladat, mert ezt az élőnyelvi gyűjtésben sokszor már nem is lehet vissza megtalálni, nem is lehet megkeresni. Ha a neveknek a nyelvjárás történeti jelentőségét szóba hoztuk, akkor érdemes néhány példát is idézni, mivel nagyon sok példánk van, tényleg itt önmérségletet kell tanúsítani, de legyen szó egy keveset elemzett forrásról és egy sokat elemzett forrásról. 950 tájékán Bulcsú követségbe ment a bizánci császárhoz, Bíborban született Konstantinhoz, aki kifaggatta őt a magyaroknak az őshazájáról, honfoglalásáról, Árpádról és családjáról. Ezt egészen pontosan leírja a császár, és többek között szóba kerül Árpád familiája is, és van egy olyan fejezet, a 40. fejezet, ahol több személynév is előkerül, ebből idézem azt a mondatot, ahol Árpád fiairól van szó. Tudnivaló, hogy Árpád, Turkia nagyfejedelme, négy fiat nemzett, elsőnek Tarkacsut, másodiknak Jeleget, harmadiknak Jutocsát, negyediknek Zoltánt vagy Szaltánt. Ebből ugye a Zoltán ismert név, hiszen bekerült a mai névadásba is, sok fiatalt ma is Zoltánnak keresztelnek, de a Jutocsa már kevésbé ismert név, és a Tarkacsú és a Jeleg, azok pedig eléggé ritkán előszedett és elemzett nevek. Tehát akkor figyeljünk egy picit a Jeleg és a Jutocsa nevekre. Ha jó az etimológia, jó a szófejtés, akkor itt a Jeleg név valójában az Üllő későbbi névváltozatnak egy korai alakja, amelyben az Őjű, Őjv madárnév rejtekezik, ami egy ótörök jövevényszó, és a kikövetkeztetett alakja az, hogy Ileg. Tehát, hogyha ezt az Ileg madárnevet, ami az őjüt jelentette, a magyarság átvette, a maga nyelvjárása szerint alakíthatta, tehát biztos volt egy olyan törzs, amelyik szerette a szókezdő it, je, je, vé alakítani. Tehát az Ilegből lett a Jeleg, és ugyanígy az Itucsa vagy Itocsa névből, ami körülbelül annyit jelent, hogy kis inni szerető ember, tehát az italszónak a töve van benne. Itt is arról van szó, hogy az I szókezdete jó szókezdetté alakul át. Tehát Árpád négy fia közül két fiúnak a nevében egy jellegzetes változást tapasztalunk, az ilegből jeleg, az itocsából jutocsa keletkezik. Hogyha ennek a hangváltozásnak a nyelvjárás történetét figyeljük, akkor ez például az én családnevemben is megfigyelhető, hogy a juhász családnevet a régi magyar nyelvben ihásznak is mondják, tehát egy ju szókezdetből i lesz. Ezek oda visszafejlődő szókezdetek, tehát egy juból lehet i, és egy iből lehet ju. Vagy pedig azt mondom, hogy például itt van a juhar, iharnak a kettőssége, mint fanév. Tehát vannak olyan nyelvjárások, amelyek ihart vagy iharos mondnak, és vannak olyanok, amelyek a juhar szóval élnek. Tehát ez a hangváltozás végigkíséri a nyelvjárásainknak a történetét. De lépjünk akkor tovább, és egy híresebb nyelvjárási forrás, vagy híresebb nyelvemlék a Tihanyi apátságnak az alapító levele. Ezt minden magyar szakosnak ismernie kell, és szép hangváltozásokat, vagy szótörténeti, vagy toldaléktörténeti változásokat tudunk rajta szemléltetni. Vannak nagyon szép áttetsző szavak, amelyeket ma is használunk, és ma is felismerjük őket. Tehát például, hogy ha felolvasom az egyik szórványt, az így hangzik, hogy kürtvél fá. Ez a körtefának a régi alakja, de még a népdalaink is úgy megőrzik, hogy körtvéjfa, tehát a vét tartalmazó változatot, régebbi változatot már a Tihanyi alapító levélben megtaláljuk. Vagy itt van a füzegy aszaá, amit itt ível írnak, és valószínűleg ível is kell ejtenünk, tehát a füzegy helyett fizegyet mond a Tihanyi alapító levél szkriptora, írója, tehát a fűz szónak volt fűz és fűz változata, illetve a füzegynek volt füzegy és füzegy változata. Vagy a disznó szó is előfordul az oklevélbe, G-vel van írva, és úgy olvassuk ki, hogy gisznau vagy gisznav, viszont a nyelvjárásokban később disznót ejtünk, tehát a kezdeti gyés ejtést őrzi meg ez az oklevél. Vagy vannak olyan szavak, amelyek már kicsit nehezebben ismerhetők föl. A munyarau kerekű szórvány annyit jelent, hogy magyarókerék, vagy magyaró erdő, kerek erdő, ami magyarófa bokrokból áll. Tehát ebben a kerek-kerék szó csak részben ismerhető föl. Nem tudjuk, hogy erdőt jelent a mai nyelvi kompetenciánkkal, és a magyaró szó sem gyével, hanem meg egy korábbi ennyes változatával szerepel, tehát munyarau, sőt kettős hangzó van a végén. Vagy a berkenye még brokinya, vagy pedig az ásvány szó ásvágynak található. A födémesnek fidemsi az alakja, tehát a fidemsiből lesz a füdemsi, és a füdemsiből a födemsi, és lekopik a véghangzója. Tehát hosszan elemezhetném, minden esetre ezek a közszavak a későbbiek folyamán más tipikus alakot öltenek. Tehát itt ez talán nem mindig összmagyar változás, hanem tájanként különböző alakokat mutatnak ezek a nevek. Érdemes tehát ezeket nem csak összmagyar nyelvtörténeti szempontból, hanem tájai szempontból is elemezni, hiszen ezek mind nagyon jól lokalizálható nevek. Többé-kevésbé a Balaton környékén, a Dunántúlon elhelyezkedő mikrotoponimákról, kistájnevekről, vagy pedig dűlőnevekről van szó. A magyar nyelvjárás történet nagy múltra tekint vissza, maga a nyelvjárás kutatás is úgy született meg, hogy kiegészítette az írott nyelvtörténetet, tehát az élő nyelvi anyagot kiegészítették nyelvtörténeti anyaggal, és viszont a nyelvtörténeti anyagot élő nyelvi anyaggal, ezért a klasszikus nyelvtörténet összefonódik a nyelvjárás történettel, ugyanakkor kialakulnak olyan speciális eszközeink is, mint a hangzóanyagnak a térképezése, vagy a neveknek a térképezése, amely számítógép segítségével történik, mert nagy anyag felhasználására van szükség, és ez jelzi, hogy egy nagymúltú tudományterület képes megújulni, sőt olyan lehetőségek rejlenek benne, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Tehát, hogyha valakinek erre kedve van, szívesen látom az érdeklődő hallgatókat a Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszéken, ahol a történeti anyagnak is, meg az élőnyelvi anyagnak a adatbázis építése és elemzése is folyik. Tehát találkozzunk ezeken a speciális órákon, illetve kutatócsoportokban. Köszönöm a figyelmet!
Elhangzott Nyelvjárások története és kialakulása. Juhász Dezső előadása. A felvétel az Első Pesti Egyetemi Rádió stúdiójában készült 2012-ben.